Kétova vagyok, nézzétek el nekem, nem tudom, hogy, hogy zajlik nálatok a liturgia, de hát majd elcsetlek, botlok a segítségetekkel. Nem titkolhatom meghatottságomat, amikor erre a szószékre lépek, ahol teológus hallgató koromban életemben először itt prédikáltam. Nagyon köszönöm nektek a meghívást, nagyon jól esett. Egyrészt, mert szívesen vagyok veletek, és szeretlek titeket, másrészt meg ez a hely most olyan nagyon jó érzéssel tölt el. Nem is voltam már talán évek óta ebbe a kis kápolnába. Úgyhogy most nagyon örülök annak, hogy itt lehettek. És itt lehetünk együtt. A mai igénk Ézsaiás könyvének a második részéből az első verstől az ötödikig tart. De minden szakasznak van egy címe, ennek a béke korszaka az a cím található a Szentírásban. Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás Ámóc fia Júdáról és Jeruzsálemről. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye, a hegyek tetején. Kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják. Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob istenének házához. Tanítson minket utaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet, kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket, nép népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Úgy kezdődik ez a szakasz, hogy az Úr szólt Ézsaiáshoz, és szeme elé vetített egy hegyet, ami az utolsó napokban, az utolsó napok a messiási korszakot jelentik, napokban emelkedik fel, és ez az idő az új teremtés kora lesz, ezt olvashatjuk Péter második levelének a 3.13-ban. És ekkor megváltozik a teremtett világ. Sion hegye, amelyen az Úr temploma épült, a legmagasabb lesz a hegyek között. Azt mondja, oda fognak zarándokolni a népek. Ez a látomás Júdáról és Jeruzsálemről szól, de nem kizárólag Izrael népére vonatkozik. Csak pusztán azonosítja a helyet. Minden nép számára megnyitja az üdvösség forrását. A Szentírás szerint, ugye a pogányok hajdan csak a szentély külső udvarába mehettek be, ugyanakkor azt olvassuk, hogy olyan volt az akusztikája a jeruzsálemi szentélynek, hogy bárhol voltak a templomon belül, mindenhol tisztán hallották az igét, és hallották a liturgiát, de nem mehettek be, külön udvara volt a pogányoknak, kívül, ahonnan aztán később az Úr Jézus kiperte a kereskedőket. Tehát a látott ige alapján a próféta azt hirdeti, hogy a mindenható szándéka az, hogy minden nép teljes érvénnyel beléphessen a szent helyre, akik addigra csak megértik majd, hogy egyedül az Úr tud tanítást adni. Ézsaiás próféta abban biztos, hogy Isten megbünteti a népét. A nép főbűne az volt, hogy átvette a kánaániak vallását, ami tele volt varázslással, jóslással, halott idézéssel és különböző babonákkal. Isten ugye ezt mind nagyon szigorúan megtiltotta a népének, ez a Mózes második könyvében olvassuk a törvényeket. sőt, ebben a fejezetben a hatodik vers vége is az, hogy eltaszítottad népedet, Jákob házát, mert tele vannak keleti szokásokkal, jelmagyarázottokkal, mint a filiszteusok, és idegenekkel barátkoztok. Ugye azt mondják az írásvezetők, vagy magyarázók, hogy ezt úgy értették, hogy a nép politikai szövetségeket köt az idegenekkel. Az új magyarázatok szerint gazdasági és kereskedelmi élet velejárója az, hogy egy ország tele van idegenekkel. Átvette Izrael az egész kánaáni életformát, meggazdagodott, megerősödött, hadseregét harci szekerekkel és paripákkal látta el, várakat épített, büszke lett Izrael, bízott a saját erejében. Sőt, azt képzelte a nép, hogy a vagyon a bálványoktól származik, ez Hóseás könyvében a 2:7-ben olvashatjuk. A bálványokat Ézsajás megvetően istenkéknek nevezte, szó szerint semmiségeknek, és legkicsinylően mondja, hogy a bálványt saját kezével készíti az ember. Isten az elbizakodottságot és a bálványimádást nem bocsájtja meg, hanem megalázza a népét, és a próféta gúnyosan szólítja fel a kevélyeket, hogy rejtőzzenek sziklabarlangba az ítélő Isten elől, ez a 9.-10. versben van, hisz, ugye ez lehetetlen, hiszen Isten elől nem lehet elrejtőzni, tehát az ítélet elől se tudnak elmenekülni a bűnösök. Az Úr napját úgy képzelték Izraelben, hogy az a pogányoknak pusztulást, Izraelnek pedig dicsőséget hoz, de a próféták nem ezt hirdették. Azt hirdették, hogy az Úr napjától Izraelben is félniük kell a bűnösöknek. Amikor Isten megjelenik, nem csak a bálványimádókat éri utol az ítélet, hanem magukat a bálványokat is. Az ítéletnek azonban nem csak pusztulás, hanem Isten mindenek felett az a következménye, hogy Isten dicsősége fog megvalósulni. Őt fogja mindenki magasztalni, ezt a 11. versben olvashatjuk. Az emberek nem fognak többé bízni a bálványokba, hanem a szívükben Isten félelem lesz, és nem lesz kevésség a szívükbe. Ha ezt a látomást el akarjuk helyezni az időbe, Ézsaiás működésének az elején lehetett, nagy valószínűséggel 730 előtt, tehát abból az időből, ahogy a proféciában le is írja, amikor még gazdag és erős volt az ország. De ugye a proféta már látta az ítéletet, az ítélet közeledését, azt azonban nem tudja, senki nem tudja, hogy mikor lesz vége a sötétségnek, mikor lesz vége az éjszakának, és mikor jön el a világosság, és hogy meddig tart ez az éjszaka. A Messiás eljövetelét, a feltámadás idejét ugye azért nem számítgatják, nem is jósolgatták az ószövetségi ember, mert azokat elítéli a Talmud, elítélte. Így szól a tilalom, pusztuljanak el a Messiás jöttének számítgatói. Én eddig ezen nem gondolkoztam, nem is jutott eszembe a tilalom miértje, de nagyon megrendítő dolog ez. Ha az elmúlt évtizedeket vesszük alapul, vagy a jelen sorsunkat, sorsunk alakulását, a jövő, az előrelátható jövőképet nézzük, a lélekbe dúló szenvedés, a bánat, a nélkülözés határidejét, a határidőnek a végét bizony nagyon szívesen látnánk. Tehát nagyon nehéz ezeket elviselni anélkül, hogy tudnánk, hogy mikor lesz vége. Sokkal könnyebb akár egy betegséget, akár egy nélkülözést elviselni, ha az ember tudja, hogy ennek vége lesz. Tudom, én most nem kapok fizetést fél évig, de utána majd kapok, és ki tudom fizetni a hiteleimet, hogy tudok ennivalót venni a gyerekeimetnek, vagy egy műtét előtt az ember tele van szorongással. Még akkor is, ha tudom, hogy a kimenetele az jó lesz, és megszűnik a betegség okozta szenvedésem, vagy egyáltalán. Nekem most a szememet operálták ebbe az év, mind a kettőt, szürkehályom miatt, és eltávolították a szemlencséket. Hát tudtam, hogy ez fog sikerülni, mindenkinek sikerült. Eddig még a kortárs is megoperálnám, előre haladott a tudomány, de azért mégis nagyon izgultam, hogy mi lesz, hogy ki eltávolítják az én saját szemlencséimet, és betesznek helyette két műanyagot. Hát nagyon izgalmas dolog volt, csak így leegyszerűsítve a dolgot, de jó volt, meg tudtam, hogy kijövök a műtőből, másnap már fogok látni, és valóban így lett. Előtte nem láttam már, szemüveggel sem, meg szemüveg nélkül sem, de a műtét után remekül látok, és hihetetlen nagy élmény volt a távolságokat ismét felfedezni és látni. Tehát ugye könnyebb elviselni a rettegést, aminek, ha van annak belátható ideje. Ha tudom, hogy egyszer vége szakad, de most van a holokauszt 75. évfordulója, hogy milyen nehéz lehetett, milyen szörnyű azt tudni, hogy nem látjuk a végét, hogy mennyivel könnyebb lehetett elviselni annak, amikor már tudták, hogy jönnek az oroszok, vagy vége lehet ennek. Tehát a szorongás, a félelmet, az idegességet, amit valamennyien ismerünk tapasztalatból, hiszen ez az emberi élet velejárója és a természetes reakciója az új és váratlan élethelyzeteknek, de egyéb megterhelő lelki vagy fizikai teljesítmény esetén is a valós helyzetekre való reakciót abban úgy éljük meg pozitívan, vagy úgy éljük meg nagyobb sérülések nélkül, ha tudjuk, hogy egyszer vége lesz. Tehát van egy határidő, akkor könnyebb, ha tudom, hogy mi lesz ennek a vége. De sok minden kiválthatja ezt a szorongást, ezt a félelmet, elbizonytalanítja az embert az ismeretlen jövő, az újtól, az ismeretlentől. Mindig félünk. Én nagyon sokszor megfigyelem a beköltöző időseket. Nagyon nagy gondot fordítunk az ő lelki gondozásokra, és gyakran a hozzátartozókére is. Sokkal jobban megviseli esetenként a hozzátartozókat az, hogy a szüleiket, idős szüleiket, akik leélték az életüket, egy otthon teremtettek, felépítettek mindent, és egyszer csak ott kell hagyni, mert nem tudnak gondoskodni magukról, és a gyerekek sem tudnak gondoskodni róluk, mert azért, hogy talán mert nagyon idősek, ugye nálunk a 90 év fölöttiek vannak többségben, ott már a gyerekek is 70 év fölött vannak, tehát nem tudnak gondoskodni idősekről, de nagyon nehéz elfogadni azt, hogy most őket felnevelték, ők nem tudják mindezt visszaadni. Az idős emberek pedig feladják, bekerülnek egy teljesen idegen környezetbe, az intim szférájuk ugye felbomlik, nagyon sokan négyágyas szobákba költöznek be a családi házból, ahol leél a házaspár a házastársával, vagy a gyerekekkel együtt laktak. Tehát nagyon félelmetes ez a jövő. Aztán, ha az ember sokat foglalkozik, vagy kezdettől mentálhigiénés kollégákkal együtt nagyon sokat beszélgetünk, felkészítjük a beköltözőkre a csoportot is. Tehát így hamarabb, tehát az az idő, amíg elfogadják azt a helyzetet, lerövidül. Sokat elidőztem ennél a gondolatnál, mert úgy gondolom, hogy tulajdonképpen a megváltás idejének a számítgatása sem más, mint menekülés a bizonytalanságból a bizonyosságba. Talán ezért is olyan népszerűek azok a hírek, vagy azok az emberek, akik új módszert tudnak a megváltás, illetve a világ vége kiszámítására. Az egyiknek a alapja a Szentírás, azt mondják, a másiké a történelem, vagy valami csoda. Nemrég olvastam Seiber Sándornak, a Zsidó Egyetem hajdani professzorának, rektorának, kitűnő tudós ember volt és rabbi, egy beszédében azt írja a középkori rabbikról, akik óvatosan, ugyan, de mégiscsak fejtegették ezt a kérdést, hogy akik számítgatják, maguk sem sejtik, hogy tudattalanul mennyire örökösei a zsidó népléleknek, amely a nép élete megszűnte óta 2000 éve számítgatja a vándorút végét, és várja a számítások teljesedését. Hát igen, nagyon izgalmas dolog az élet, sokak elemzik a mai napig is, de például Nostradamus jóslatait, vagy fizetnek azért, hogy megtudják, mi vár rájuk a közeljövőben, erre szakosodtak, nem tudom, televíziós adások is, akarják tudni, hogy meggazdagodnak-e, vagy hogyan kell meggazdagodni, hogy a szerelem terén milyen lehetőségük van, vagy lesz a közeljövőbe, vagy említhetném még legutóbb, vagy nagy izgalmat okozott a média, felkapta a Maja naptár szerint bekövetkező, nem tudom melyik évben volt talán, 12-ben, ugye, hogy akkor majd világ vége lesz, és aztán nem lett. Tehát ilyenkor az emberek azt mondják, hogy rosszul értelmeztük, bennünk van a hiba, nem a naptár volt. Hát kedves gyülekezet, akkor nézzük meg a mai igénket. Ezt a proféciát, ami a Szentírásban van, és keressük kapcsolatát a mával, és merítsünk belőle mi is tartalék erőt. Ézsaiás nem engedte, hogy a mindennapok látványa eltakarja a szemét, és ne lássa meg a kapott igét is. Az ige alapján kimert állni a nyilvánosság elé, és hirdetni azt, amit Isten mondott neki. Bármilyen lehetetlenségnek tűnt is az. Az utolsó napon, azt mondja, elindul egy kő, olyan, amiből a kőtáblák készültek, amiből az oltárok épültek, nem emberi kéz indítja el, mondja, porba dőlnek a bálványok, összedőlnek az építmények, a szobrok sorra elpusztulnak, az emberi elme és az emberi szorgalom, az emberi hit legcsodálatosabb alkotásai porrázúzódnak. Porrázúzódik az arany, az ezüst és a vas is. Egyének, családok, nemzedékek, vagy nemzetek mennek tönkre, könnyekből patakok áradnak, és a szétzúzott anyag hatalmas heggyé nő, ami betölti a földet, és csak az Úr hegye mutat a magasba. Hát félelmetes kép ez, és megrendítő valóságnak, mert a mindenható hatalmasok biztonságban képzelik magukat. Korunk társadalma azokkal a gazdasági javakkal, a kincsekkel, amelyekből kenyeret és életet lehetett volna adni millióknak, a saját lelkét vonta be átláthatatlan réteggel, hogy lelki ismeret nélkül ne lássa azok szenvedéseit. A saját kezeit vonta be az ezüsttel és az arannyal, hogy ne tudja kitapintani a betegek pulzusát. A szenvedők jaj kiáltásait ne hallja meg. Pedig juttathatna a kezükbe abból a szerzett vagyomból azoknak, akiknek a sorsát végül is rájuk bízta az örökkévaló. De ők eladták ezüst pénzért az emberségüket, a hitüket, az igazságukat. Az utolsó napokban, amikor uralma kiteljesedik, a népek hagyják tőle megítélni magukat, mert egyedül ő képes arra, a mindenható, hogy ítéljen népek között, megoldja az emberi együttélés kérdéseit. A profécia azt is megmondja, hogy miféle megoldást készített Isten. Az Istentől jövő megoldás, profécia szerint a béke. Olyan ez a béke, amelyet az ember képtelen létrehozni. Senki más nem képes ítéletet tartani, mert ez a lehetőség kicsúszott az emberiség kezéből. Senki más nem képes megoldani az emberiség problémáit. Az életünk húsba vágó problémáit, kérdéseit, a sok feszültséget, a háborúságot, az ellenségeskedéset nem tudja ember megoldani. Ez a béke, héberül shalom, ez a shalom nem csak a háborúmentességet jelenti, hanem a teljes békességet, amikor az ember először is összhangban van saját magával. Mert meglátja a bűneit, megbánja azokat, leteszi az Úr lábai elé, és a bűnbánatból, bűnbocsánatból kezd új életet. Aztán azt is jelenti ez a béke, ez a shalom, hogy az ember összhangban van az embertársával, hogy békésen megférnek egymás mellett. Harag, féltékenység, széthúzás és irítség nélkül. Ezt mi nem tudjuk létrehozni. Ahogyan a kardjainkból sem kovácsoltunk még sohasem kapát, sőt, ugye azt írják le sokan, hogy a háborúban inkább a harangokból is ágyút öntöttek, és nem fordítva. A béke tehát, ez a béke, ez a shalom nem emberi előállítás terméke, hanem Isten munkája. Jelenléte és ítéletének a gyümölcse. Mert minket, embereket a háborúság jellemez inkább. Még ha olyan sokat kiáltanak is a békéért. De én emlékszem fiatalkoromban plakátokra, hogy békét a világnak. Nehol ez volt. Meg harcoltunk a békéért. Nem is értettem, amikor egész fiatal voltam, hogy miért kell harcolni a békéért, hogy mi nem hagyjuk ezt az egészet. Minket, igen, a mi életünkben úgy az egyházi, mint a politikai életünkben békétlenség van. Temértek békétlenség. Ugye azt mondtam, hogy nem attól lesz béke, hogy követeljük, hogy kiáltozunk. Tapasztaljuk, hogy gyakran éppen azok, akik a békét és az egyetértést szajkozzák, azok a legbékétlenebbek, akik leginkább nem képesek megbékülni másokkal, meghallgatni mások véleményét, és az egységet legfeljebb abban az értelemben fogadják el, hogy mindenki azonosuljon az ő nézeteikkel. Hát ez azonban nem béke, hanem diktatúra. Isten békéje azzal fog kezdődni, Ézsaiás szerint, hogy ítéletet tart. Ez a béke egyetlen útja, a bűnbánat. Azt mondja, Isten ítéletének elfogadása akkor következhet be, hogy a tömeggyilkos atombomba megszelídül, és életet adó, energiát adó, termelő atomerőművé szelídül. Feleslegessé válnak a fegyverek, és a drága fémeket majd nem fegyverek gyártására fogják használni, hanem a békés földművelő élethez szükséges szerszámokat készítenek belőlük. Az aranyon, ezüstön, a nemes fémeken, a kincseken, iskolák, kórházak, életmentő intézmények fognak épülni, és a tönkrement milliók, a rengeteg munkanélküli, az éhezők újra munkához fognak jutni. Így valósul meg Isten eredeti terve azáltal, hogy ebben a frissen teremtett új világban az ember Isten alkotó társává válik, Isten uralmának a megvalósítója lesz ezen az új földön. A fegyvereket, azt mondja Ézsaiás, termelőeszközök kialakítják, és ember emberre többé nem támad. Nem tanul az ember többé háborút. Nem is értjük, miért fordulnak az emberek egymás ellen, hiszen annyi hely van az ég alatt, ahol békésen megférhetnénk. Egymás mellett sok a parlagon hagyott föld, a kiirtott erdő lenne mit csinálni. És ebből az Ézsaiásnak, ebből a sokat és sokszor idézett proféciájából tudjuk, hogy a háború nem Isten akarata, hanem az emberek műve. Az emberek el fogják majd dobni az utolsó napokban az értékes bálványaikat, mert csak akadályoznák őket a menekülésben. Az eldobott bálványok, azok a kincsek, a fölösleges kincsek, elhagyott puszta helyeken hevernek majd, ahol csak a vakondok meg a denevérek szoktak tanyázni, és rommá lett városok törmelékei között találhatók majd. Új alapja lesz az embereknek, és új alapja a társadalmaknak, új alapja a világnak. Mindezek után mi lehetne más a látomás záró mondata, amelyet akár Ézsaiás mond, akár az Úr adja Ézsaiásnak, hogy hagyj el végre minden haszontalanságot, és járj az Úr világosságában. Bízzunk abban, hogy az Úr mindig előttünk jár, mindent és mindennek tudja az okát, és fel tud bennünket használni, ha bízunk benne, és nem adjuk át magunkat az elkeseredésnek. Sokszor a fájdalmas, a mások által szerencsétlennek ítélt helyzetek is hozhatnak jót, és az áldozatosság végül mégis elhozza a megváltást népünknek és az egész emberiségnek.